Beiktatták az új egészségügyi minisztert Romániában, Ritli László a lemondott Cseke Attilát váltja. Kikerülhetnek a magyar helységnévtáblák is több szlovákiai faluban, néhány esetben ezt most tiltja a táblatörvény. Állami fenntartásba kerülnek az iskolák és a kórházak, a kormány döntött az önkormányzatok feladatairól. És 65 ezer hektár földet ad bérbe az állam, a termőföldek hasznosítására szeptemberben írnak ki pályázatot. Ez a Duna Televízió híradója, jó estét kívánok! Beiktatták az új egészségügyi minisztert Romániában. Ritli László, aki eddig a Nagyváradi Kórház igazgatója volt, ma reggel vette át a tárca irányítását Cseke Attilától. A román államfő a beiktatási ceremónián azt mondta, el kell zárni azokat a csapokat, amelyekből illetéktelen helyre folyik a pénz a román egészségügyből.
Tegnap este tette le a hivatali esküt Ritli László Bukarestben az elnöki palotában. A fogadalom román nyelvű szövege után az államfő és a miniszterelnök jelenlétében az esküt magyarul is megismételte. A tárca átadásán Cseke Attila leköszönő miniszter azt mondta, a rendszert alapvetően átformáló reformokat hajtottak végre az elmúlt 20 hónapban. A kórházak visszakerültek az önkormányzatokhoz és elindították az elektronikus egészségügyi kártya bevezetését is. Az új tárcavezető szerint folytatni kell az egészségügy költséghatékonyságát célzó intézkedéseket, különben a rendszer összeomlik.
Meg kell növelni az összegeknek a befolyását. Éppen ezt szolgálják ezek a projektek.
Emil Bock szintén az átszervezés folytatását kérte az új minisztertől. Az Európai Bizottsággal és a Valuta Alappal kötött egyezség alapján kell folytatni a reformokat, mondja a román miniszterelnök. Az RMDS feltételhez kötötte az új miniszter megnevezését. A legnagyobb kormánypárttal megállapodtak abban, hogy az egészségbiztosítási pénztár tevékenységét ezentúl a minisztérium koordinálja. Cseke Attila ugyanis a román egészségügy alulfinanszírozottsága mellett éppen azért mondott le, mert az ágazat költségvetésének jelentős részét kezelő pénztár a minisztériumtól különállva önállóan működik.
Kitehetik a magyar helységnévtáblát is több szlovákiai településen, ahol eddig csak a szlovák nevet írhatták ki. Erről készül egy új kormányrendelet. Néhány település eddig ugyanis hivatalosan nem használhatta a magyar nevét, ha a szlovák elnevezést egy szlovák történelmi vagy irodalmi személyről kapta.
Ez Gútor. Régi magyar nevét azonban jelenleg nem használhatja a település. Kizárólag a szlovák Hamuliakovo alkalmazható.
Párkány, Gúta, Ógyalla.
Vagyis Stúrovo, Kolárovo, Hurbanovo. Eddig csak a szlovák neveket lehetett használni. Most készül egy kormányrendelet azért, hogy a magyarok lakta településeken kirakható legyen a kisebbségi helységnév is.
Társadalmi vitát indítványozunk, illetve szakmai vitát kezdeményezünk. El szeretnénk kerülni azt az állapotot, ami 94-ben, illetve 93-ban történt. Az érintett települések és a szakemberek megkérdezése nélkül döntött úgy a kormány.
A munkacsoport célja kiküszöbölni a hiányosságokat és egységesíteni a névjegyzéket a helyi közösségek véleményének figyelembevételével.
A tervezet ősszel kerülhet a kormányasztalára. Ha a kabinet elfogadja, decemberben válik hatályossá a kormányrendelet. Jövő júniusig pedig minden érintett településnek ki kell tennie a kétnyelvű helységnévtáblát. Bartal Tímea, MT Hírcentrum, Pozsony.
Sem iskolát, sem kórházat nem tarthatnak fenn a jövőben az önkormányzatok, így döntött a kormány. Az alapfokú oktatás az állam feladata lesz. Az óvodai ellátás viszont önkormányzati feladat marad, ahogyan a településfejlesztés és a kultúra is.
Most még nyári szünet van a hosszú hetényi általános iskolában, ősztől azonban 271 diák ül majd be a padokba. Az intézmény fenntartása évente 150 millió forint. Ennek a felét az önkormányzat állja.
Az önkormányzat nagyon nagy affinitással áll az intézményéhez, hogy ezt a körülbelül 50%-os állami támogatást ekkora költséggel kiegészíti.
A polgármester azt nem tudta megmondani, jó lenne a településnek, ha állami fenntartású lenne az iskola.
Nem tartanánk rossz ötletnek, viszont azért bizonyos fenntartásaink azért vannak ezzel kapcsolatban.
Szerinte túl sok még a tisztázatlan kérdés az ügyben. Nem tudni például, hogy mit finanszírozna pontosan az állam.
A fokozott állami szerepvállalás például az oktatásban az jelenti azt az elvet, hogy az állam fog felelni a közoktatás finanszírozásáért, tehát mindenképpen például a tanárok bérének, amelyek ma a felét sem kapja meg az önkormányzat, saját maga kell kigazdálkodni, garantálni fogja az állam.
Az intézmény fenntartás ugyanakkor továbbra is az önkormányzat feladata lenne. Ezt a helyi adókból kellene kigazdálkodnia. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint bonyolult lenne, ha nem egy kézben lenne az iskolák finanszírozása.
Az én megítélésem szerint és az eddigi tapasztalatom alapján helyben van a legjobb helyen. Nem az a probléma, hogy nem tudják az önkormányzatok a feladatot ellátni, hanem az a probléma, hogy kivonult az állam a feladat ellátásból, ma már a szükséges költségek 50%-át sem adja ide.
Jelenleg az iskolákat állami normatívából tartják fenn. Ebből fizetik a béreket és az intézmény minden költségét. Egy tanuló oktatásához a jelenlegi állami normatíva csaknem kétszeresére lenne szükség. A hiányzó részt az önkormányzatok saját zsebből fizetik, általában hitelekből.
65 ezer hektár állami termőföld hasznosítására ír ki pályázatot a Nemzeti Földalapkezelő ősszel. A vidékfejlesztési miniszter szerint a szervezet súlyos terhet örökölt az előző kormányoktól, és nem voltak pontosak az állami termőfölddel kapcsolatos nyilvántartások.
Termőföld helyett temető, rét helyett betonút. Itt pedig erdőnek kellene lenni, csak éppen a fa hiányzik. Ezeket a fotókat a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet munkatársai készítették az állami földek helyszíni ellenőrzésein. A szakemberek nagyon sok hiányosságot és szabálytalanságot találtak a földnyilvántartásban. Kiderült, hogy 25 ezer ingatlan és mintegy két balatonnyi termőföld eddig nem is szerepelt a vagyonleltárban.
Jellemzően ezen területeken olyan gazdálkodás és termelés folyik, amelyeknek nincsenek meg a szerződéses hátterei. Tehát magyarul az állam és az ott lévő földhasználó között semmiféle jogviszony nincsen. Ez egyben azt is jelenti, hogy a magyar állam itt jelentős hasznosítási díj vagy földhasználati díj bevételettől elesett az elmúlt időszakokban.
Súlyosbítja a helyzetet, hogy a jogtalan földhasználók jogtalan támogatásokat vettek fel, például az Európai Uniótól is.
Oda kell figyelnünk, hogy rend legyen.
A szakminiszter megígérte, hogy ősszel rendbe teszik a nyilvántartást, és a szántókat hasznosítani fogják. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet pedig szeptemberben összesen 65 ezer hektár állami földterület hasznosítására ír ki pályázatot.
Nagyon fontos az, hogy meglegyenek művelve ezek a földek, és életképes családi gazdálkodást elősegítve az vidéki embereknek a megélhetését is támogassuk ezáltal.
Ősszel kezdődik az osztatlan közös földtulajdonok rendezése is, amire már a rendszerváltás óta várnak a gazdálkodók.
Ez egy 160 hektáros nagyságú terület, jelenleg 50 tulajdonossal van.
Buzek Menyhét egyike az 50-nek. Azt mondja, rengeteg vita van emiatt a tulajdonosok között.
Ha közülünk van gazdálkodó, aki használni akarja a területet, akkor meg kell egyezni a többi tulajdonossal, hogy a táblának melyik részét használhatom, és hát erre nagyon nehezen szoktak összejönni az egyességek.
Becslések szerint mintegy 300 ezer hektárnyi földterület lehet osztatlan, közös tulajdonban.
A magyar állam tulajdona lehet a közszolgálati médiaközpont. Ehhez az kell, hogy a fenntartó, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap másfél éven belül nettó 22 milliárd forintot fizessen az Óbudai TV-székházért, és két másik közeli telekért valószínűleg hitelből. Különben a jelenlegi, az MTVA vezetői szerint előnytelen szerződés marad érvényben, és mint mondták, 40 év alatt mintegy 130 milliárd forintot kellene kifizetni.
Ma ezeken a szerződéseken nincs rajta szigorúan bizalmas.
Az új székház szerződést lapozgatja a kuratóriumi elnök és a kommunikációs igazgató. Július végén kötötték, az óbudai gyártóbázis megvásárlásáról szól.
Az államnak nettó 22 milliárd forint költsége származik a székházzal kapcsolatosan.
Másfél éven belül ennyit kellene fizetni az ingatlan jelenlegi bérbeadójának, a Millennium Media Kft-nek, a TV székházért és két másik közeli telekért, a majdani közszolgálati médiaközpontért. A 60 ezer négyzetméteres Kunigunda útjai épületért most havonta több mint 265 millió forintot kell fizetni, és a bérleti szerződés 40 évre szól.
A 40 év végén becslések szerint egy ilyen 110-130-140 milliárd forintot azért, hogy a magyar televízió elhelyezését biztosítsuk. És a futamidő végén sem lett volna a Magyar Televízió tulajdona ez a székház.
A tervek szerint, amint lehet, a korábbi és az új székház szerződés dokumentumait is nyilvánosságra hozzák.
Vissza kell fizetnie a BKV-nak az egyik utas bérletének időarányos részét, valamivel több mint 3000 forintot a tavaly januári sztrájk miatt. Így döntött a bíróság, nem jogerősen. A férfi azért indított pert, mert a BKV csak 3 napot írt jóvá, noha ennél többször maradtak kijáratok. A másodfokú tárgyalás jövő márciusban lesz. Ha a felperes végül nyer, az perek egész sorát zúdíthatja a BKV nyakába.
Kártyázó buszsofőrök, fajoskodó utasok. Ezek a képek még tavaly januárban készültek. A BKV járatai 2 hétig nem jártak rendesen. 6 napig hivatalosan is sztrájkoltak a BKV alkalmazottak, de a többi napon is tömegesek voltak a járatkimaradások. A BKV vezérigazgatója akkor azt ígérte, keresik a megoldást a bérletesek kárpótlására.
A szakembereimnek kiadtam azt a feladatot, hogy vizsgálják meg ezt a kérdést, és a BKV járjon el tisztességesen.
Később úgy döntött a társaság, 3 napot kompenzálnak, vagyis ennyivel tovább maradtak érvényesek az akkori bérletek. Kovács Norbert ügyvédjelölt nem elégedett meg ezzel. Ő a többi 11 nap visszafizetéséért perelt.
A 3454 forintomat akartam látni. Azt az összeget, amiért fizettem, és nem kaptam szolgáltatást.
A bíróság első fokon meg is ítélte neki ezt az összeget.
A bíróság megállapította az indokolásában, hogy a BKV szerződés szegett. Azzal, hogy nem a paraméterkönyvben rögzített és az utasok fele kommunikált járat sűrűsége járatta, illetve hát közlekedtette a járatait.
Kovács Norbert azt mondja, csak 14 ezer forintos perköltséget kockáztat, de az eljárás precedens értékű lehet. Ha tavasszal másodfokon is nyer, több 10 000 olyan utas indíthat pert, akinek még megvan az akkori bérlete. A jogerős ítéletig sem a BKV, sem annak tulajdonosa, a Budapesti Közlekedési Központ nem nyilatkozik.
Magyar és román rendőrök tartanak közös ellenőrzéseket a 4-es főút Szolnok megyei szakaszán. Utóbbiaknak nincs intézkedési joga, ők a kommunikációban segítenek. Dolguk pedig most bőven akad, hiszen a külföldi sofőrök közül sokan nem tudják, hogy július 1-től már őket is megbüntethetik a helyszínen, ha szabálytalankodnak.
Kapjuk egy postai csekket, ami a 45 000 forintot.
Sokba került a gyorshajtás ennek a román férfinak, a rendőrök a legközelebbi postához irányítják. Ez pedig már egy befizetett csekk, a forgalmi engedélyt ugyanis csak ennek fejében adják vissza. Sokkal könnyebb volt így, hogy az anyanyelvemen mondták el, mit kell tennem, mondja az egyik megbüntetett román férfi. Magyar és román rendőrök évek óta tartanak közös ellenőrzéseket.
Mi átfordítjuk a román sofőröknek, hogy megmondjuk nekik, hol lehet kifizetni közelebben a büntetést, a bírságot. Mit kell csinálni, hogyan?
Július 1-től ugyanis már a külföldieket is megbüntetik.
Az együttműködése azért is van szükség, mert naponta itt a 4-es főúton mintegy 12 ezer jármű halad át, ebből minden 5. román.
Míg tavaly 70, idén eddig már 36 baleset volt a 4-es Szolnok megyei szakaszán.
A külföldiek közül nagy százalékban tavalyi évben több mint a felét román állampolgárságú közlekedők okozták, ez évben regisztrált adatokban pedig több mint a 3/4-ét.
A balesetek nagy része halállal vagy súlyos sérüléssel végződött.
Lezárta a vizsgálatot a romániai legfőbb ügyészség a tavasszal meggyilkolt Gyergyó alfalusi alpolgármester ügyében. Csala Zsolt megölése miatt 2 ember ellen emeltek vádat. Lőrinc Róbert emberölés, Mészáros József pedig a bűncselekményben való részvétel miatt áll majd bíróság elé. Csala Zsoltot, Gyergyó alfalu alpolgármesterét április 22-én gyilkolták meg borzonti hétvégi házában. A gyilkos a lövéseket egy vadászfegyverből adta le, amit a helyszínelés alatt meg is találtak Borzonton, a Lőrinc Róbert tulajdonában lévő telken. A kommunista diktatúra zártságából való kiszabadulás veszélyes is lehet az erdélyi magyar számára, ha a jobb megélhetés miatt máshol telepedik le, és emiatt elveszti önazonosságát. Ezt Tőkés László mondta Nagyváradon a 10. Kárpát-medencei nyári egyetem záró rendezvényén. Az Európai Parlament alelnöke azt mondta, az unióban kedvezően bírálják el a mobilitásra vonatkozó törvényeket, miközben a szülőföldhöz, a hazához, a nemzeti és keresztény értékrendhez való ragaszkodás háttérbe szorul.
Úgy váljunk európaiakká, tehát a helyi identitás, Párciumi Egyetem a nevében viseli a Párcium és a keresztény identitást ez az önazonosság tudatunk ötvöződhet az európai azonosság tudattal, és így válunk magyarokként, európaiakká, keresztényekként, igaz emberekké.
Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Átlépték a határt, már több mint 500 kilométeren vannak túl a határon túra biciklistái. Sztárok a nyerekben, szintfelmérő edzésen voltak a Nemzeti Vágta jótékonysági futamának versenyzői. Több fürdőző is megsérült tegnap este a horvátországi Jablanekban, amikor a partnak futott a menetrend szerint Rab-szigetre közlekedő komp. Horvát lapok beszámolói szerint a parton 9-en sérültek meg, többen közülük sokkot kaptak az ijegységtől. A kompon senkinek nem esett baja, magyar sérültekről egyelőre nincs hír. Kritikus szakaszába lépett az olajszivárgás megszüntetése Skócia partjaitól alig 200 kilométerre, annál a fúrótoronynál, ahol több mint egy hete szivárog a kőolaj. Eddig több mint 200 ezer liter olaj ömlött a vízbe. A sérült vezetékben további 4000 hordó olaj van, úgyhogy a helyzet tovább súlyosbodhat. A Greenpeace szerint a szivárgó vezeték több mint 30 éves, és már rég ki kellett volna cserélni. A skót környezetvédelmi miniszter felszólította a Shellt, az olajfúrótorony üzemeltető, hogy működjön együtt a hatóságokkal. A román államfő szerint Magyarországnak nem kell semmilyen engedélyt adni a Romániának Verespatak kérdésében, mert Románia szuverén állam. Traian Băsescu ezt azután jelentette ki, hogy a magyar környezetvédelmi államtitkár közölte, Magyarország elutasítja a cianidos aranykitermelést Verespatakon. Romániának a határokon átnyúló környezeti kockázatok miatt ki kell kérnie szomszédai álláspontját, de azok nem kötelezik semmire. Traian Băsescu azt mondta, támogatja a verespataki aranybánya beruházást, de csak akkor, ha újra tárgyalják a haszon megosztását az állam és a beruházó között. A román elnök szerint azért kell újra tárgyalni a feltételeket, mert 5 év alatt az arany értéke 3-szorosára nőtt, és az év végéig még tovább nőhet. Föld alatti konténerekben gyűjtik majd a szemetet Szabadkán. Belgrád és Újvidék után ez a harmadik olyan szerbiai város, ahol így oldják meg a szemétgyűjtést. Várhatóan az év végéig elkészülnek az európai normáknak is megfelelő szemétgyűjtőhelyek a város 7 pontján.
Ilyen konténerekbe gyűjtik most a szemetet Szabadkán. Környékük, hiába vannak a város központjában, szeméttelepre hasonlít.
Nagyon okos, aki ezt kitanálta. Azért, mert a turkálok nem jönnek többet.
A tervek szerint az év végére már ezekbe a föld alatti konténerekbe kerül a hulladék. A gondunk az, hogy ezekben a hagyományos konténerekben turkálnak a szemétgyűjtők, és szétdobálják a hulladékot. A föld alatti konténerek ezzel szemben környezetbarátok lesznek, továbbá megközelíthetetlenek a kóborkutyák és macskák számára, és felgyújtani sem lehet majd őket, magyarázza az igazgató. Most még így ürítik a konténereket a szabadkai utcákon. Ha elkészülnek a föld alatti tárolók, azokat már korszerű eszközökkel tisztítják majd.
Szabadka meglehetősen piszkos, tényleg tenni kellene valamit.
Ahol nem épülnek föld alatti konténerek, ott fémhálóval körülkerítik a mostaniakat, hogy a szél ne fújja szét a szemetet.
Szelektíven kellene gyűjteni a szemét 15%-át Romániában. Az önkormányzatok többsége azonban ezt egyelőre nem tudja teljesíteni. A hatóságok még nem büntettek meg senkit, pedig az Európai Bizottság felmérése szerint a hulladéknak csupán 1%-át hasznosítják újra.
Szeméttelep Gyergyószent Miklós határában. A romániai városok túlnyomó többsége mellett még ma is ehhez hasonló, messziről bűzlő szeméttelepek működnek.
Először is nincsenek meg az anyagi feltételek erre, és most próbáljuk ezeket a szolgáltatásokat rendbe szedni.
Pedig a törvény szerint az elmúlt egy évben már az összes hulladék 15%-át szelektíven kellene gyűjteni. Elvileg pénzbírsággal jár, ha ezt egy település nem teljesíti, ezzel viszont még egy esetben sem éltek.
Lehetőség van most még arra, hogy az avarosban halásszanak a polgármesteri hivatalok.
A környezetvédelmi miniszter szerint 1-2 év alatt Románia behozza a lemaradást.
is kapunk az Európai Uniótól 1,2 milliárd eurót. Ezt 2015-ig minden megyében 40-50-25 millió eurós beruházást jelent.
A hagyományos vegyes hulladékgyűjtésért és tárolásért az önkormányzatokon kívül a lakosságot is megbüntethetik, feltéve, ha van a városban szelektív tároló. Ebben az esetben akár 1000 lejes, azaz mintegy 250 eurós pénzbírságot is kiszabhatnak.
Magyarországra értek azok a kerékpárosok, akik 8 nap alatt 850 kilométert tesznek meg az erdélyi Gyimesbükről Budapestre. Augusztus 20-án este érkeznek a fővárosba. A szervezők szerint a túra célja az, hogy segítse a kapcsolatteremtést a magyarországi és a határon túli magyarok között.
Reggeli készülődés nagy szalontán a határon túra utolsó párciumi állomásán. A biciklizők a túra egyik legnehezebb szakasza után érkeztek Arany János szülővárosába. A legidősebb résztvevő egy 65 éves budapesti orvos.
Mi is minden az úton, minden úton ott van, csengetünk, kiáltjuk, hogy szervusztok, integetünk. Szóval valóban ez egy olyan kapocs.
Nagy szalontán csatlakozott a túrához Pulai Imre, olimpiai kenubajnok is.
Ilyen 50 kilométert tudtam vállalni, hogy átjövök a határon, és elmegyek nagyjából Szarvasig, ha belefér. A sport tartsa össze az országot is, a magyarokat is.
Ez már Magyarország, reggel érkeztek ide a kerékpárosok. Sokan útközben ittak és ettek, csak ma 124 kilométert bicikliztek.
Nagyon sok minden kötődik ez a városhoz.
Délelőtt érkeztek Békés megyébe, minden településen megvendégelték őket.
A legnehezebb a pádis, a nyugati havasok, az, amikor 1750 méter szintkülönbséget kellett megmásznunk.
Gyimesbükből 150-en indultak, de néhány nap alatt több kerékpáros is csatlakozott hozzájuk, most már 200-an vannak.
A többség nem sportoló, hanem olyan emberek, akiknek a hobbiuk a bicikli, vagy csak egyszerűen kíváncsiak voltak Erdélyre, szerettek volna után csatlakozni.
A 200 kerékpáros 8 nap alatt összesen 850 kilométert tesz meg. Augusztus 20-án érkeznek a Kossuth térre, ahol a parlament lépcséről nézik végig a tűzijátékot.
Jótékonysági futam is lesz a szeptemberi Nemzeti Vágtán. 5 ismert ember, köztük Szőrösi Györgyi kolléganőm, az MTV híradójának műsorvezetője is lovagol majd. A futam résztvevői egyáltalán nem kezdők, és erről ma a Vágta szervezői is meggyőződhettek.
Gyorsan összebarátkozott Gudró és Szőlősi Györgyi az Akadémia Lovasiskola pályáján, ahol a Nemzeti Vágta versenyigazgatója figyelte a híradó műsorvezetője mellett Rokán Nóra és Kaszás Géza színművészek, Hajas László mesterfodrász és Kunkli Tivadar harcművész minden mozdulatát.
Minden közelebb megyünk egymáshoz.
Először csak lassan köröztek a sztárok, később azonban feldübörögtek a lóerők, és jött a Vágta.
György arra figyeljen, hogy igazából amit tud, azt ki tudja ott hozni. Ez egy speciális lovaglást jelent majd ott számára, hiszen folyamatosan egy ovális pályán körözés történik. Ez egy 1200 méter a távja a futamnak.
Györgyi már 9 éve lovagol, hetente 2-szer. Először ízületi problémái miatt ült nyerekbe. A kúra hatásosnak bizonyult, elmúltak a fájdalmai.
Hihetetlenül kikapcsol. Tehát az, hogy egy stresszes munkából a híradó után, vagy az este után én másnap reggel a lovaldában kezdek, ami egyrészt vidéken van, madárcsicsergés, lószag van, trágyaszag van, és imádom, tehát teljesen kikapcsol.
A sztárfutam jótékonysági célokat is szolgál majd. A hírességek összesen 400 ezer forintot kapnak a részvételért, amit alapítványoknak ajánlhatnak fel. A szeptember 14-én kezdődő Nemzeti Vágta előtt már 13 előfutamot is tartottak. Idén először a határon túl is. A Székely Vágtát a Duna Televízió július végén élőben közvetítette Sepsiszentgyörgyről.
A balti országok a díszvendégei az idei 25. mesterségek ünnepének. A fesztivál megnyitója ezekben a percekben zajlik, most is a Budavári Palotában. A népi hagyományokat, mesterségeket bemutató rendezvény idén a viseletek jegyében telik.
Itt épp a szövők vannak Zala megyéből, de hátrébb a kovácsok, meg bőrdíszművesek, fazekasok.
Száznál is több látványműhelyt és sátrat állítottak fel a budai várban, ahol a régi, hagyományos mesterségek fortéjaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Szövőnők, kosárfonók és vaskovácsok is érkeztek az ország minden pontjáról, hogy a 25. mesterségek ünnepén bemutassák kézműves remekeiket. A háromnapos rendezvény alatt a látogatók nem csak megvásárolhatják, de el is készíthetik ezeket. Ahogy minden évben, most is egy mesterség köré szervezték a fesztivált.
Idén a viseletre esett a választás, mert azt gondoljuk, hogy annyira szép a magyar népviseleti hagyomány, hogy ezt jól lenne népszerűsíteni.
Ezt teszi az a két öltözéktervező is, akik mesterségük nevében is különbözni akarnak a divattervezőktől. Mint mondják, az ő mesterségük, hogy közelebb hozzák egymáshoz a népi viseletet és a mai úgynevezett trendi öltözködést.
Mi a hagyományos viseletet próbáljuk egy kicsit a mai kor igényeihez megfelelően alakítani, mint egy hidat a múlt és a jövő között.
A fesztivál három napja alatt divatbemutatókkal, koncertekkel és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. Annak ellenére, hogy a mesterségek ünnepe munkanapon és a kora délelőtti órákban nyitotta meg kapuit, mondhatni, elég nagy az érdeklődés. A csaknem 100 millió forintos költségvetésű rendezvényt javarészt a civil szervezet finanszírozta. A híradót Orsas Róbert tudósította.
Liszt bélyek sorozatot adtak ki az Újvidéki Magyar Szó nyomdájában. 45 ezer példány készült az 50 eurócentes bélyekből. A zsűri 108 pályázat közül választotta ki a nyertes alkotást. Ez a gyűjtőknek szánt bélyeg az első, amelyen Szerbia és Magyarország neve együtt szerepel. 6 nyelven írták rá, hogy ez a két ország közös kiadványa. A bélyegen az idős fehérhajú Liszt Ferenc látható kék háttérrel, a portré körül két oldalt fehér galambokkal. A bélyeg bal felső sarkában a 200-as szám utal az évfordulóra. Ma is lesz közbeszéd, 8:45-kor Szántó Georgina várja önöket. Szia, milyen témákkal foglalkoztok ma este?
Jó estét kívánok, szervusz! Veszprém és Verespatak Illés Zoltán államtitkárt a veszprémi tűzesetről és a tervezett verespataki aranykiki termelés környezeti veszélyeiről is kérdezzük. Aztán augusztustól már önálló internetes portálon is hozzáférhető a szociális ellátások egységes rendszere. A stúdióban Nyitra Imre, családügyekért felelős helyettes államtitkár. És a kórházak gondjait nem oldja meg érdemben a gyors segély, átfogó reformokra lenne szükség az érzékelhető változáshoz, mondja Rácz Jenő, a kórház szövetség elnöke. És végül brutális biztonságiak a BKV-nál, vendégünk Szövényi György biztonságtechnikai elemző.
Köszönjük szépen, most pedig legfontosabb híreink jönnek még egyszer röviden. Beiktatták az új egészségügyi minisztert Romániában, Ritli László, a lemondott Cseke Attilát váltja. Kikerülhetnek a magyar helységnévtáblák is több szlovákiai faluban, néhány esetben ezt most tiltja a táblatörvény. Állami fenntartásba kerülnek az iskolák és a kórházak, a kormány döntött az önkormányzatok feladatairól. 65 ezer hektár földet ad bérbe az állam, a termőföldek hasznosítására szeptemberben írnak ki pályázatot. A közbeszéd után 9-kor az Erőszak című 1964-es amerikai filmet láthatják Paul Newman-nel a főszerepben. 8-kor Nemzeti Krónikával jelentkezünk, szép estét addig is, viszontlátásra!